100 évvel ezelőtt született Radnóti Miklós, és ebből az alkalomból ugye több helyen is különböző megemlékezések történtek, illetve történnek. Itt a tanítóképző főiskolán is szót ejtettünk végül is az ő születéséről, a tudományos tanácskozáson egy előadást tartottál ebben a témakörben. De mondtad, hogy ez az előadásnak indult, előadásanyagnak indult, és aztán egy monográfia, ha minden igaz, akkor kikerekedik ebből a dologból. Hogy történt ez?
Ez valóban így volt. A főiskolán a Tudományos és Művészeti Bizottság, amikor márciusban arról határozott, hogy milyen tematika köré rendeződjék az április végén bemutatandó előadások sora a szokványos tavaszi konferencia idényben, akkor felvetődött, hogy nagyon sok emlékév van. A Haydn emlékév, Radnóti centenárium, Benedek emlékév, továbbá a kreativitás éve, jött még néhány, a csillagászat éve. Tehát tulajdonképpen minden területet érint abból a szempontból, hogy a főiskolán oktató kollégák a saját kutatásaikat, a saját tudományterületüket be tudják mutatni, tehát nincsen nagyon korlátozva az a tematikai kiírás, amely esetleg többek kedvét elvenné attól, hogy előadást tartson. És már akkor megfogalmazódott bennem, hogy én akkor Radnóti Miklós publicisztikai tevékenységéről tartanék egy előadást, hiszen korábbi gyakorlatom és tapasztalatom is azt mutatja, hogy a klasszikus szépíróinkhoz és költőinkhez, a klasszikus szépíróinkhoz és költőinkhez, akik az újságírás, a folyóiratirodalom, a publicisztika, a kritika és így tovább valamely területén jelentőset alkottak, ebből az irányból közelítve a regényírói, prózaírói vagy költői tevékenységük is más árnyalatot kaphat, hiszen a kettő összefüggésben van egymással, reflektál valamilyen módon jelen esetben a publicista Radnóti és a költő Radnótira. És ezek az újraolvasások hozzá segítenek bennünket ahhoz, hogy árnyaltabb, tisztább, olykor egyértelműbb, olykor komplikáltabb képet kapjunk a tárgyalt szerzőről. Belekezdtem az előadás elkészítésébe, megírásába. Ugye természetesen ezt egy hosszabb olvasási és kutatási folyamat előzte meg, és nagyon hamar rájöttem arra, hogy ebből nem egy 15 perces előadás, illetve egy maximum egy éves tanulmány lesz, hanem jóval többet érdemel, hiszen ha már elkezdtem foglalkozni a publicista Radnótival, akkor úgy gondoltam, hogy érdemes a lehető legnagyobb mélységben áttekinteni. Ezt a költészetéhez hasonlóan szintén töredékben maradt kritikusi, tárcaírói, publicisztikai életművet. És úgy alakult, hogy egy 4 éves, 80 oldalas kis monográfia kerekedett ki belőle. Pontosan május 5-én Radnóti Miklós születésének 100. évfordulóján tettem pontot a kéziratra. Hát ennek talán szimbolikus jelentősége is volt, vagy van. Jelenleg a lektorálási folyamat zajlik. Véletlenül jött annak ellenére az ötlet, hogy tervbe volt véve, hogy valamilyen szinten Radnóti publicisztikájával foglalkozom, hiszen itt a főiskolán a Kommunikáció és Médiatudományi Intézet égisze alatt a kiadvány sorozatunkban egy publicisztikai kiskönyvtár is elindult, amelynek első darabjaként az újságíró Móra Ferenc munkásságát tekintettem át egy külön monográfiában, egy önálló könyvben. Ezt követte Móri Zsigmond riporteri, kritikai lap, illetve folyóirat szerkesztői tevékenységének szintén egy más szempontokat is nyújtó értelmezése, és folyamatban van, remélhetőleg ősszel be is fejezem az újságíró Kródi Gyula monográfiáját. A jövő esztendőben, 2010-ben a terveim között pedig az újságíró Mikszáth Kálmán tevékenységének bemutatása szerepel, hiszen jövőre lesz Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója. Nos, így adódott az intenzív munka, az alkalom és az előadásra való önfelhívás eredményeként is, hogy ebből egy kis monográfia született, és minden bizonnyal a sajnálatos módon csak mostanában megkezdődött Radnóti újraolvasásokhoz a publicista Radnóti képe is hozzá fog tenni valamit. Ennek az előadásnak, illetve a monográfiának is megmaradt a munkacíme egyenlőre. Talán meg is marad a kiadás alkalmából is. Egy humanista értékrend nyomában, és van egy alcíme, néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez. Azonban a bevezető rész végén megjegyzem, hogy igaz, hogy néhány új szempontot említettem, de ez egy picit félrevezető, hiszen eddig még egyáltalán nem voltak szempontok sem a kritikus vagy tárcaíró Radnóti értékeléséhez.
Még mielőtt Radnótira rátérnénk, egy rövid kérdés erejéig beszéljünk erről a sorozatról. Miért fontos az, hogy az egyébként szép íróknak megismerhessük a publicisztikai munkáit, tehát miért próbálod ezeket szisztematikusan feldolgozni, hogy Móricz, Kródi, vagy akár Radnótinak a publicisztikájába egy kicsit jobban bepillanthassunk? Tehát milyen értelmezési lehetőséget ad ez az egyébként szép irodalmi tevékenységükhöz?
Elég egyértelmű számomra a válasz, és ezt az egyértelműséget a hallgatókban is kívánom tudatosítani, ami egy hosszabb folyamat természetesen. Azért egyértelmű, mert az adott alkotói életműben soha nem válik külön a kétféle írásmódja is minősége. A szépírói véna az egy magasabb rendű, egyszerűsítsük le a megfogalmazást, egy magasabb rendű hírlapírói teljesítményt fog létrehozni. A 19.-20. század fordulóján, vagy a 20. század első felében született klasszikus publicisztikai írások színvonalban, igényességben, nagyon sok esetben erkölcsiségben, orientációban, értékképzésben és értékkép alakításban, formálásban, ami természetesen az olvasó önképének kialakításához is nagy mértékben hozzájárult, az mérce kellene, hogy legyen a mai újságírói vagy publicisztikai gyakorlatban is. Sajnos nem az, de én egy ilyen naív módon pozitív utópista ember vagyok ebből a szempontból, hogy nem vagyok hajlandó lemondani annak a lehetőségéről vagy reményéről, hogy ha nem is sikerül teljes mértékben átformálni a klasszikus szépíróinkhoz, a klasszikus magyar újságíró hagyományokhoz fűződő vagy azt megítélő véleményünket, legalább egy picit fel tudom a leendő újságírók figyelmét arra hívni, hogy nem csak a bulvármédia és nem csak az igénytelenség létezik, és tulajdonképpen lehet itt ráfogni mindent a divatra, az elvárásokra, a hírversenyre, de azt kell belátni, hogy a média világát maguk a médiában szereplő emberek alakítják. Nem szabad hamis dolog, hazugság másra fogni. Ha ilyen helyzetben van a mai magyar média, amilyenben van, nem a politika, nem a gazdaság, nem külső körülmények okolhatók ezért, hanem az írott online és elektronikus sajtóban dolgozó emberek okolhatók ezért. És talán, hogyha elgondolkodnak egy picit, hogy lehet másképpen is szebben, igényesebben a nyelvet is művelve, ezáltal másokat is művelve dolgozni, akkor valamit talán már elértem. Úgy veszem észre, hogy azért mindig vannak erre fogékony hallgatók, ezért sikerülhet többnyire sikerrel meghirdetni, illetve végigvinni például a publicisztikai stílusgyakorlatok vagy a publicisztikai műhely kurzusokat speciálkollégium keretében, és igen értékes, és olyan művek születnek klasszikus publicisztikai műfajokban, amelyek bár sajnos kis valószínűséggel jelennek meg a mai magyar átlagmédiában, viszont a mely írásokra büszkék a hallgatók, és a saját önértékképük alakításához referenciaként szolgálhatnak. És a választásaim csupa olyan szerzőre irányulnak, akik mindegyike minta lehet számunkra. Nem beszélve arról a másik pozitív hozadékról, hogy minden egyes alkotóit, Jókai Mórtól, vagy menjünk vissza Kölcsei Ferencig, Kölcsei Jókai, Mikszáth Kálmán, Bródi Sándor, Ady Endre, Gródi Gyula, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Nagy Lajos, Móricz Zsigmond, és így tovább, újságíró tevékenysége a saját szépírói munkásságuk értelmezéséhez szintén hozzájárulhat. Visszatérve a kérdésre, és a kérdésre adott válaszom első felére, hogy nem választható külön eme tárgyalt szerzőknél az újságíró és az író, vagy a költő. Ezt leginkább egy mixált válasz, vagy egy mixált hasonlat illusztrálhatja, akitől, amikor a 40 éves írói jubileumára készülve egy életmű sorozatot adtak ki, és abba az országgyűlési karcolatait is két kötetben betervezte az Én kortársaim címmel, amelyek többségét egyébként Skáron álnév alatt írta, és felmerült a kérdés, hogy na tehát az író Mikszáth életművében mit keres az újságíró Mikszáth életművének egy válogatása vagy töredéke. Erre azt válaszolta Mikszáth Kálmán az anekdota szerint, hogy amennyiben Skáron tekintettel volt Mikszáth Kálmánra, úgy Mikszáth Kálmán sem feledkezhet el Skáronról. Ugye egyértelmű ennek a példázatnak a feloldása, hogyha az újságíró Mikszáth, az író Mikszáth igényes tollával írt, akkor az író Mikszáthnak az újságíró Mikszáthot is értékelnie kell. És ez a törekvés azért szinte mindegyik említett alkotóban megvolt, hogy nem adja alább. Természetesen bizonyos műfajok korlátozzák a kifejezés lehetőségét, de nem adja alább annál a színnél, amit mérceként a szépírói teljesítménynél is figyelembe vesz. Másik példa erre, hogy nem adja alább, Gródi Gyula lehet, aki az egyik vallomása szerint, ez olvasható tőle, nem érdekelt, ez így hangzik az idézet, nem érdekelt az újságban más, csak a tárca rovat. Ugye a tárca az alkalmas az irodalmi műfajok közlésére is. De Radnótinál is megfigyelhető egy hasonló szemléletbeli azonosság, bár a kép itt sokkal árnyaltabb és bonyolultabb, mégpedig Radnóti az újságírói, kritikusi, elsősorban kritikusi bírálatírói tevékenységében ugyanazokat a szempontokat tartotta értékmérő és bírálati szempontoknak, mint amelyeket ő a saját költészetében is megvalósítani igyekezett. Tehát az anyaggal, azaz a nyelvvel való küzdelem, az, ha nem volt sikeres, akkor tartalmi szempontból, vagy akár erkölcsi, vagy ideológiai szempontból szólhatott bármiről az a mű. Ő ezt szóvá tette a kritikájában. Amennyiben a formaesztétikai és a nyelvre vonatkozó elvárásai úgy látta, hogy teljesültek a műben, akkor jöhetett szóba csak az, hogy na akkor ez most milyen társadalmi tartalmakat vagy egyéb üzeneteket érint. Ha az első szempont, ez az esztétikai követelmény nem teljesült, akkor szólhatott bármiről a mű. Másrészt azért említettem, hogy árnyaltabb és bonyolultabb Radnóti esetében az újságíráshoz való viszony, mert nála vettem észre egyértelműen azt, hogy az úgynevezett tudományos szóval identitás konstruálás egyik fontos eszköze volt az újság, a folyóiratokban való jelenlét. Tehát a saját önképének a megalkotásához egyfajta eszközként is szolgált a napilapokban és folyóiratokban való jelenlét, bár ennek az időszaka is korlátozott, nagyjából egy évtizedre tehető, 1928-tól a 37-38-ig, 38 után, ugye jöttek a zsidó törvények, aztán a második világháború kitörése, a munkaszolgálati behívások, alig néhány írással volt csak jelen, 38 és 41 között.